Valljuk, Urunk, és áldunk téged ezért, hogy nagy a te hűséged irántunk. Köszönjük most, amikor ennek a hétnek utolsó estéjére értünk, hogy te ezen a héten minden nap megáldottál minket, megajándékoztál mindazzal, amire szükségünk volt. Köszönjük a pihenést, amit kaphattunk itt. Köszönjük a testvéri közösséget. Hálát adunk neked azért, hogy volt ennünk reggel, délben, este bőségesen. Köszönjük a finom táplálékot. És neked adunk hálát azért, hogy tartalmas, bőséges, lelki táplálékkal is elláttál bennünket. Köszönjük neked a te igédet. Hálát adunk azért, hogyha vannak olyan részei az itt hallottaknak, amelyeket már elkezdhettünk cselekedni is. És kérünk, hogy te munkálkodj tovább is bennünk, hogy mindez, amit te véghez akarsz vinni az életünkben, valóban megtörténjen. Hogy hadd változzon, hadd újuljon meg, hadd frissüljön föl, hadd legyen egyre inkább hasonlóvá te hozzád, és láthassa meg a te világosságodat mi rajtunk. A világ, láthassák meg a körülöttünk élők, hogy milyen Istenben hiszünk. Ajándékozz meg ezzel ma is a te ígédben. Formálj minket tovább, Urunk. Amen. Azt gondolom, hogy ezen a héten is kiderülhetett az, hogy a Biblia örökké aktuális könyv. Az örökké ugyanolyan Istenről beszél, akiről azt olvastuk Jakab levelében, hogy nincs benne változás, sem változásnak árnyéka. Az emberek örök problémájáról beszél, az Isten nélküli, az Istentől elszakadt élet nyomorúságáról, és az örök érvényes megoldásról, Jézus Krisztusról, akiről azt írja a Szentírás, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amiket esténként Jakab leveléből tanulmányoztunk, mindazok a témák ma is nagyon aktuálisak, épp úgy, mint az első században. Kísértések között élünk, olyan kísértések között, amelyek sokszor megoldhatatlan problémaként tűnnek föl a számunkra, nagy erővel támadnak a kísértéseink. Aztán, ahogyan az első században, Jakab korában, mi nekünk is a tekintetünket sokszor elhomályosítja a személyválogatás, valamilyen külsődleges szempont alapján ítéljük meg egymást. A nyelvünkön ma is ott van nagyon gyorsan a hazugság, a rágalmazás, a gyalázkodás, a kezünk pedig ma is, ahogyan tegnap hallottuk, könnyen ökölbe szorul, amikor elöntenek bennünket az indulatok, amikor fordni kezdenek az indulataink. És mindezekre ma sem elég elméletben választ adni és kimondani, hogy nem helyes, ma is fontos, hogy a hitből cselekvő élet legyen. Hitből cselekvő élet legyen az életünk. A Biblia nem csak mindig aktuális, de nagyon modern könyv is. Abban a világban, amiben ma élünk, a globális kereskedelemnek a világában, amikor a közgazdás szakma virágzik, talán csúcspontján van, Jakab a következő szakaszban a pénz, az üzlet, a kereskedelem, a gazdálkodás, a jólét és a szegénység problematikájára tér rá. Ezt olvassuk el. Nem véletlen talán, hogy Isten úgy osztotta be a dolgokat, mi Jánossal nem beszéltük, hogy a reggeli áhítat is erről szólt, hogy ideje van a szerzésnek, de ezt a gondolatmenetet folytatja most Isten mi bennünk. A Jakab levele 4. részének 11. versétől olvassuk, az 5. rész 12. verséig. Az eleje és a vége nem teljesen független attól, amiről ma szó lesz, majd fogok rá utalni, de témáját tekintve inkább még a nyelv bűneihez kapcsolódik a rágalmazás, illetve az esküdözés témaköre, amiről tegnap előtt volt szó. de mégis kapcsolódik ehhez a szakaszhoz is, majd meglátjuk. 4. rész 11. versétől olvasom. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Tehát akik ezt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tehát ki gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások vére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízzaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. 3 embercsoportot szólít meg itt Jakab apostol ebben a szakaszban, és mindhárom csoport a pénzkérdésekkel küzd, a pénzzel kapcsolatos kérdésekkel küzd, és mindhármuknak az a nehézsége, Jakab apostol szerint, hogy helytelenül gondolkoznak az időről. Ennyiben is kapcsolódik a reggeli áhítathoz, amikor arról hallottunk, hogy megvan az ideje a szerzésnek. Az időről és a pénzről beszél itt az apostol. Először azokhoz szól, akik túlértékelik önmagukat, akik túlértékelik a képességeiket, akik túlértékelik az életüket. Egy társadalmi középréteget szólít meg, egy olyan réteget, amely jelen volt, bár csak kis számban a gyülekezetben, az első században, kereskedőkhöz szól, olyanokhoz, akik már nem egyik napról másikra éltek, mint a gyülekezet nagy része, hanem ehhez képest, hozzájuk képest terveket szőttek, néha hosszú távú üzleti terveket szőttek, ebből éltek, és ebből viszonylag jól éltek. Az ő tervezgetésüket idézi föl, amikor azt mondja, akik ezt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. A tervezés önmagában nem baj, nem ezt ítéli el az apostol. Enélkül nem lehetne üzletet csinálni, és az üzlet sem lenne önmagában probléma. Még az üzletért sem ítélné meg az apostol az üzletelésért azokat a gyülekezeti tagokat. Ahogyan néhány napja hallhattuk, az üzlet sem olyan foglalkozás, amelyet a Biblia tiltana, a tisztességes kereskedő munkája önmagában nem bűn. A probléma nem a tervezéssel, nem az üzleteléssel van, hanem azzal, hogy a tervezésbe nem vonják be Istent. Ahogyan fogalmaztuk ezen a héten többször, az életük nem arról beszél, hogy milyen az ő Istenük. A terveik, amit szőnek, nem arról beszél, hogy kiben hisznek. Márpedig a hit cselekedetek nélkül meddő önmagában. A hit cselekedetek nélkül halott. Ha az életünk nem arról beszél, akiben hiszünk, olyan, mintha nem hinnénk benne. Vagy ahogyan tegnap hallottuk, nem lehet kettős szövetségben élni. Nem lehet az üzleti terveinket az alulról jövő bölcsesség, a vallásos életünket pedig a felülről jövő bölcsesség szerint berendezni. Vagy ahogyan ma hallhattuk délelőtt, nem lehetünk inkongruens személyiséggé. Nem lehetünk olyanná, akinek a belsejében nincsen egység. Az elképzelései, a hite, akár a hitvallástétele és a mindennapi tettei között. Milyen Istenünk van? Milyen Istenről kell tanúskodjanak a terveink? Olyan Istenünk van, aki mindenek előtt irányítja az eseményeket. A világ uralmi Istenünk. És olyan Istenünk, aki beavat minket az ő elgondolásaiba. Tudhatjuk azt, hogy ő minek alapján és merre irányítja az eseményeket. És éppen ezért fontos, hogy megjelenjen a terveinkben. Amikor terveket szövünk, akár üzleti terveket, akár csak a magunk kicsi életére nézve, megjelennek-e a terveinkben az, amit Istentől tanultunk. A Biblia következetesen elítéli az emberi önhitséget. Ezt az önhitséget ítéli el Jakab apostol, amikor ezekhez a kereskedőkhöz szól. Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. De hiszen azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, mondja Jakab apostol. Olyan sokszor ott van az elgondolásunkban, hogy így lesz, és mi ehhez szabjuk az életünket. Így lesz, és ahhoz szabjuk a terveinket. De testvérek, nem mi irányítjuk az eseményeket. Olyan kemény az, ahogyan Isten ígéje a második Zsoltárba fogalmaz, ahol a népeknek a tervezgetéseiről beszél. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Aki a saját feje után gyártja a terveit, azt a mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja. Mert azok a tervek semmibe mennek. Gondoljunk csak Bábel tornyának a történetére, amikor összejönnek az emberek, és azt mondják, hogy építünk egy nagy-nagy tornyot. Egy olyan nagy tornyot, hogy az eléri az eget. Hogy egyenlővé váljunk Istennel. És a Biblia humora, ahogyan leírja, hogy Isten akkor úgy döntött, hogy alászáll, hogy megnézze, mit csinálnak azok ott lenn a mélyben. Igen, az ember azt mondja, hogy majd mi építünk valami nagyot. És akkor Isten alászáll, hogy megvizsgálja, mit is piszmognak ott az emberek, amikor nagyokat terveznek. Az Isten nélkül szőtt tervek sorsa ez. Ugyanúgy, ahogy Bábel tornyának az építői, a mi terveink is semmibe mennek, ha Isten nélkül szövegetjük azokat. Mert az életerőnk annyi, mint a lehellet, mondja Jakab apostol. Megfelelő körülmények között ha a hőmérséklet is megfelelő, meg a páratartalom is, akkor úgy látható egy darabig a lehelletünk. Vagy hogyha mondjuk a tükörre rálehelünk egy kellőképpen magas páratartalmú fürdőszobában, akkor egy darabig látszik. Aztán pillanatokon belül eltűnik. A mi életerőnk ennyi. A mi életbölcsességünk ennyi. A mi rálátásunk az életre ennyi. És ha ennek a fényében szőjük a terveinket, a terveinknek is ez lesz a sorsa. Egy darabig még úgy is tűnhet, hogy sikeres is lehet. És aztán Isten ráteszi a kezét, és az egésznek vége lesz. A Biblia azt mondja, hogy tervezzünk bátran, de Istennel. És mindig vegyük figyelembe, hogy mi Isten célja. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Mi Istennek a célja? Mire adta ő meg a lehetőségeinket? Nem azt mondja, hogy vegyétek semmibe a lehetőségeiteket. Azt mondja, hogy gondoljátok végig, mire kaptátok Istentől. Akarja az Úr? Mert akkor lesz belőle valami, ha az Úr akarja, és élünk. Valóban akarja az Úr? És egy nagyon fontos figyelmeztető mondatot fűz hozzá Jakab apostol, nem véletlen, hogy ezzel fejezi be itt az intést, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Aki tudna jót tenni. Ezek a kereskedők nagy terveket szövögettek, és talán azok a nagy tervek semmibe mentek néhány hónap alatt. És közben, amit jót tehettek volna, elhanyagolták. Nagy terveid vannak? De mi van azzal, amit Isten rád bízott? Mi van a családoddal? Ők böjtöljék ki azt, amíg a te nagy terveid sikerülnek, amíg célba érnek? Úgy is értük teszem, mondod, mert akkor ők is jól járnak, ha elérem a nagy terveimet. Biztos, hogy Isten így gondolja? Böjtöljék ki, és aztán a te nagy terveid vagy sikerülnek, vagy nem. Mi van a családoddal? És mi van a gyülekezeteddel? Majd, ha már nem lesz elég erőd és egészséged ahhoz, hogy a terveidet végrehajtsad, majd akkor fogsz a gyülekezetedben szolgálni? Nem most lenne feladatod? Nem most, amikor még van elég erőd és elég feladatod? Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, mindegy, hogy miért nem teszi, mindegy, hogy a nagy tervei miatt nem teszi, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tervezzünk Istennel, és ugyanakkor legyünk érzékenyek az ő akaratára folyamatosan. Ez is benne van abban, hogyha az Úr akarja és élünk. Egyfajta rugalmasság. Figyelni az Úrra, hogy mi az, amit ő akar, nem kell-e változtatni a tervemen. Nem értettem-e félre esetleg? Nagyon szeretem azt a szakaszt a második korintusi levélben, amikor Pál apostol maga, mondhatnánk így, füstbe ment terveiről beszél. A korintusi levelezésből kiderül, hogy eredetileg azt a tervet szőtte az apostol, hogy elmegy egy nagyobb körútra a görög területekre, Macedóniába, végigjárja azt, és aztán megérkezik Korintusba. Ezt az első korintusi levél végén olvashatjuk. A második korintusi levél elején leírja azt, hogy változtatott a tervein, és ezek után úgy döntött, hogy először megy Korintusba, aztán járja be Macedóniát, és aztán visszatér Korintusba. És végül nem ezt a tervet valósította meg, hanem egy harmadikat, elment Korintusba, bejárta Macedóniát, majd nem tért vissza Korintusba, hanem egy levelet küldött a korintusiakhoz. És amikor ez a levél megérkezett, akkor a korintusiak, ahogyan ezt mondanánk, bepipultak. Dübegurultak. Hát ennyire megbízhatóak az apostolnak a tervei? Ennyire megbízhatóak az apostolnak a szavai? És Pál apostol olyan nagy szeretettel és olyan bölcsen válaszol a második korintusi levél elején. Egyrészt azt mondja, hiszen ezekben a kérdésekben, hogy ennyire megbízhatóak a te szavaid, ebben benne volt, hogy lehet hinni annak az igének, amit te hirdettél, hogy az ige mindenestül megbízható. Jézus Krisztusban Isten nem igent és nemet mondott, hanem igent mondott mindarra az ígéretre, amit ő nekünk adott. Istennek az ígéjére minden estül rábízhatjuk magunkat. És, azt mondja az apostol, én pedig Jézus Krisztusra mondtam igent. Nem az egyik vagy a másik tervemre mondtam. Azokat a terveket is igyekeztem úgy végrehajtani, hogy, vagy úgy eltervezni, úgy létrehozni, hogy azok Jézus Krisztussal, az ő tervével egységbe legyenek. De kiderült, hogy az én elképzeléseim nem az ő akaratát szolgálják ma már. Mert amikor Korintusba jártam, kiderült, hogy egy olyan súlyos konfliktus lett belőle, hogy ha most visszatérnék, és ez a konfliktus felerősödne, azzal mindenki rosszul járna. Hát írtam inkább egy levelet, hogy megmagyarázzam nektek, hogy kibékítselek titeket könnyek között, belső szorongások között, mondja az apostol, de nem akartam azt, hogy még élesebb legyen a konfliktus. Igen, azt mondtam, hogy visszatérek hozzátok, és vissza is akarok térni hozzátok, újra és újra hangsúlyozza, de akkor, ha már az építi az Úr országát, és nem rombolja. Olyan szép ez a példa, azt gondolom. Igen, vannak olyan helyzetek, amikor a terveinkről az Úr előtt végig imádkozva létrehozott terveinkről is kiderül, hogy azok nem szolgálják Isten országát. Kire mondtál te igent? A tervedre? A presztízsedre? Hogy te, ha valamit kimondtál, az megáll? Vagy pedig Jézus Krisztus akaratára? És ha Jézus Krisztus akarata más, ha változnak a körülmények, akkor is végrehajtod azt, amit egyszer elterveztél, vagy kész vagy azt mondani, hogy én az Úrra mondtam igent, és az ő országát akarom építeni. A Biblia újra és újra azt mondja, hogy Istennek vannak tervei. Isten tervezi azt, amit ezzel a világgal kezd. És minket is arra bíztat, hogy terv szerint éljük az életünket. Ne csak úgy egyik napról a másikra, hanem valóban tervezzünk. De vele együtt elkészített tervek szerint éljük az életünket. Az ő prioritásaira figyelve, odafigyelve a családunkra, a társunkra, akit tőle kaptunk, a gyermekeinkre, a szüleinkre, a testvéreinkre, mindazokra, akiket ő bízott ránk, és odafigyelve arra a nagyobb családra, a lelki családra, Isten népének a családjára, amelyet szintén ránk bízott, amelyben szintén személyes szolgálatot adott nekünk. Beleveszed-e a terveidbe ezt? Vagy csak magadat építed a terveiddel? Azokkal a tervekkel, amelyek talán, mint a lehellet, semmibe fognak menni. Vajon Istennel együtt tervezele? Ezt kérdezi Jakab apostol a kereskedőktől, és ezt kérdezi ma mi tőlünk is. Aztán egy másik csoporthoz fordul, de érdekes módon egy nem gyülekezeti csoporthoz. Azokhoz a gazdag földbérlőkhöz, akik ihbérért dolgoztatták a helyi lakosokat. Többségük nem is Izrael területén, nem is Palesztina területén élt, csupán a nagy vagyonából, amit összegyűjtött, megvett egy hatalmas földterületet Palesztinában, aztán kihasználva az ottani szegénységet, dolgoztatta a megbízottjai által az ott élő szegényeket, tényleg szinte éhbérért. Miért szólít meg Jakab olyanokat, akik nem is tartoznak a gyülekezethez, akik nem is laktak a környéken? Miért szólít meg olyanokat, akiknek nem tudja azt mondani, amit még a legsúlyosabb mondatai előtt is kitesz, hogy testvéreim, hanem csupán annyit tud nekik mondani, hogy ti gazdagok. Miért beszél hozzájuk? Azért, mert ők ugyan nem olvassák ezt a levelet, de annak a világnak az értékrendje, amely körülvesz minket, hat ránk nagyon erősen. Ezeknek a gazdag földbérlőknek az értékrendje nagyon hatott azokra, akik irigyelték őket. Ahogyan ma délelőtt hallottuk ezt is, Jézus Krisztus nem véletlenül kérte azt Istentől, nem véletlenül mondta azt a főpapi imájában, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, akik engem követnek, akik nekem szolgálnak, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mert ebben a világban kell élnünk a keresztény életünket, de ebben a világban a gonosz ereje, amelynek sokan alárendelik magukat, ennek a világnak az értékrendje nagyban hat ránk. Azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól, és nem azt, hogy vedd ki őket a világból. Megint csak azt kell, hogy mondjuk, hogy nem a gazdagság a bűn önmagában. Nem azzal van a baj, ha valakinek jó fizetése, nagy vagyona van. A pénzfelhalmozás motivációjával van a baj. Amikor valaki azt gondolja, a pénz mindenható, ahogyan ezt sokszor ki is mondják. Pénzzel mindent el lehet érni. Amikor már valaki nem annak szolgál, aki megalkotta őt, aki a saját szolgálatára alkotta meg őt, hanem a pénznek kezd el szolgálni. És ezek az emberek, miközben a gazdagságot élvezik, miközben sok mindent elérnek a pénz által valóban, aközben mellettük sínylődnek, vagy halnak meg emberek. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának fülébe. Isten hallja a visszatartott béreknek a kiáltását is, mert a visszatartott bérek is égre kiáltanak. Isten hallja az aratók panaszát, és válaszol arra. Ma általános életfilozófia az, amiről itt Jakab egy szűk réteghez szólt. Ma már általános életfilozófia a nyugati világban, szerezd meg és élvezd. Szerezd egyre többet és élvezd, mert a pénz az mindenre alkalmas, mert pénzen mindent meg lehet szerezni. A Biblia azt mondja, sáfár vagy. Sáfár, azaz egy olyan rabszolga, akire Isten többet bízott, mint amire neked van szükséged, rád bízta sokak másoknak is azokat, amit nekik akart adni. A vagyonod egy része, talán a vagyonod nagy része, nem a tied. Nem tartod vissza azt, ami a másé? Nem nálad vannak a másiknak a javai is? Talán a családtagodnak, talán a társadnak, a gyermekeidnek, a szüleidnek a javai, talán a gyülekezetednek, talán a körülötted élő szegényeknek a javai. Nem nálad van az ő vidámsága, egy-egy bíztató szóban elrejtve, csak te ezeket a bíztató szavakat megspórolod. Nem nálad van az ő vigasztalása, egy-egy simogatásban, amelyek újra és újra elmaradnak. Nem nálad van az ő Isten tisztelete az autódban, mert talán csak annyiba kerülne, hogy fölveszed őt, hisz ott lakik a szomszéd házban, és ő is eljutna az Isten tiszteletre. Nem nálad van az ő gyermekeinek az öröme a pénztárcádban. Egy kicsi ajándékot talán névtelenül is elküldesz neki, és az ő gyermekei, akinek nem jutnak olyan ajándékok, egészen máshogyan kelnének föl reggel, amikor azt megtalálnák. Nem nálad vannak a fele barátod javai? Vagy azt mondod, a pénz mindenható, a pénzt magamnál tartom, és akkor elveszíted azt az Istent, aki mindezt neked adta. De aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik. Gazdagságotok megrothadt, szép ruháitokat megrágta a moly. Ha magatoknak gyűjtögettek, előbb-utóbb mindaz elvész, amit felhalmoztatok. Nem erre adta az Isten. beszélt Jakab a kereskedőkhöz, akik kevesen néhányan voltak a gyülekezetben, beszélt azokhoz a dúsgazdagokhoz, akik még a gyülekezethez sem tartoztak, de akiken keresztül intette a gyülekezet tagjait, és aztán a gyülekezet többségéhez fordul. A szegény csóró földművesekhez, akik jobb híján egymással civakodnak, akik egymással perlekedtek, mert azok, akik elvették, ami az övék volt, azokkal nem is találkoztak. Mire figyelmeztette a kereskedőket? Eljön az ítélet. Megállnak majd akkor a te terveid? Eljön az ítélet, az életed szétfoszlik egy pillanat alatt, de ha nem is egy pillanat alatt oszlik szét, akkor is a terveid egy idő után füstbe mennek. Mit fogsz akkor kezdeni a szép terveiddel? Aztán beszélt a gazdagokhoz, és azt mondta nekik, eljön az ítélet. Mit kezdesz akkor mindazzal a vagyonnal, amit összegyűjtöttél? És most a szegényeket is azzal bíztatja, hogy eljön az ítélet. Legyetek türelemmel. Ez kapcsolja egyébként azt a két verset, meg azt az egy verset, ami az elején, meg a végén található, amit felolvastam, hogy egybe lássuk a Jakab levelét ehhez a szakaszhoz, hogy ott is az ítéletről van szó. A szavainknak az ítéletéről. Eljön az ítélet. Azt mondja az apostol, íme a bíró az ajtó előtt áll. Mit jelent ez? Bármelyik pillanatban betoppanhat. És akkor semmivé lesznek a szépen felépített tervek, akkor szétfosznanak az összegyűjtött ruhatárak, akkor eltűnnek a hatalmas vagyonok. A Biblia a sokszor hangoztatott félreértésekkel ellentétben nem állítja azt, hogy az első tanítványok életében kellett volna visszajöjjön Jézus Krisztus. De azt sem állítja, amit időnként ma hallunk, hogy ebben a generációban már biztosan visszajön, mert ki spekulálják mindenféle úton, módon. A Biblia ragaszkodik ahhoz, hogy az Atya titka, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus. De azt újra és újra elmondja, hogy bármely generációban visszatérhető. És azt mondja a Szentírás, legyünk készen az ő eljövetelére. Lehet, hogy a mai nap, lehet, hogy 1000 év múlva, nem tudjuk. De mi legyünk készen, mert a bíró az ajtó előtt áll. És ha belép, akkor rendet tesz. Ha belép, akkor helyre teszi a nélküle kovácsolt terveket. Ha belép, akkor helyre teszi azokat, akik nagyra tartották a vagyonukat, a gazdagságukat. Ha belép, akkor megajándékozza azokat, akik türelemmel várták őt. Akik nem visszaütöttek, akik nem gyilkolászni kezdték azokat, akik ellenük vétettek, hanem akik a bíróra vártak. Talán mindannyian átéltünk olyat, amikor iskolások voltunk, hogy nagy felfordulás volt az osztályteremben, és egyszer csak belépett a tanár. Ma már állítólag ez nem mindig így van, mert a tanárok tekintélye sajnos eléggé elporlatt az utóbbi időben, de én úgy emlékszem, hogy akkor pillanatok alatt rend lett a teremben, amikor belépett a tanár. Különösen, ha olyan tanár jött be, akinek ténylegesen volt tekintélye az osztály előtt. Valami ilyesmi történik. Isten belép, Jézus Krisztus belép a világtörténelembe, véget vet annak, és rendet tesz. Egyetlen szabával elítéli azokat, akik ellene támadtak, akik az ő akaratát semmibe vették, akik nem hozzászabták az életüket, és egyetlen szavával magához veszi, és megjutalmazza azokat, akik őt várták, akik hozzá hűségesek voltak. Nem tudjuk, hogy mikor tér vissza az Úr, de azt tudjuk, hogy az ajtó előtt áll. És ez azt is jelenti, hogy mindent hall, ami történik ebben a világban. Mindenről tud. Megint csak egy osztálytermes kép. Talán azt is átéltük, hogy vártuk a tanárt az osztályban, és valaki poénkodni kezdett a tanárról, és a következő pillanatban belépett a tanár. És mindenki tudta, hogy hallotta azokat a mondatokat, amelyek elhangoztak. Ha durvább poén volt, akkor különösen is kínos volt ez a pillanat. A bíró már az ajtó előtt áll, és nem tudjuk megmondani, hogy mikor lép be. Komolyan vesszük mi ezt? Ennek fényében éljük az életünket? Lesz ítélet, azt mondja a Szentírás. Erre kell figyeljenek a kereskedők, amikor a terveiket szövögetik. Erre kell figyeljenek a gazdagok, amikor dőzsölnek és felhalmoznak, s visszatartják a rájuk bízottaknak a pénzét, a fizetését, és erre kell figyeljenek a szegények. Azok, akik hajlamosak egymással cívódni, akik hajlamosak mindenféle úton, módon, hamis úton, módon megszerezni, amire szükségük van, mert nélkülöznek. Várjatok türelemmel. Várjatok türelemmel, mert eljön a bíró. Ne ti akarjatok rendet tenni. Várjátok meg, amíg ő rendet tesz. Tegnap arról volt szó, hogy alázatos urunk van. Olyan urunk, aki, amikor szidalmazták, nem szidalmazott viszont, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. És arra figyelmeztetett Jakab apostol, legyünk mi is ilyenné. Legyünk mi is olyan szelidek, mint az Úr Jézus, aki nem támadott, hanem a békességet munkálta. De ennek a tudatában lehetünk szelidek, hogyha mi nem is teszünk rendet, Jézus Krisztus ott a kereszten, amikor látszólag a legnagyobb vereséget szenvedte, győzelmet aratott, és ő győzelmes bíróként jön vissza, hatalmas bíróként tér vissza, és akkor már nem mondhatja senki, hogy majd ezt vagy azt fogjuk csinálni, mert az lesz, amit az Úr akar, és onnantól kezdve örökké az lesz, amit az Úr akar. Van, amikor ez intés, ne tedd a magad akaratát, szabd magad Isten akaratához, mert az marad meg. Van, amikor ez bíztatás. Hidd el, ha te az Úr akaratához szabod az életedet, ha te arra törekszel, hogy a terveidben, a pénzgazdálkodásodban, a szavaidban, a békesség keresésedben és a békességre törekvésedben, az emberekkel való bánásodban, a kísértéseiddel való küzdelmeidben, mindenben az Úr akarata valósuljon meg, hidd el, Jézus Krisztus jutalma készen áll. Mint győzelmes hadvezér, mint mindenható bíró fog ő visszatérni. Várjál türelmesen a jutalomra. Mint bíró tér vissza, de mint kegyelmes bíró azokhoz, akik őt szeretik. Egy történettel hadd fejezzem be, amelyet nem tudom, hogy megtörtént-e vagy sem. Egyszer hallottam, és nagyon megragadott engem, talán volt, aki már hallotta tőlem ezt. Amerikában történt állítólag, hogy volt két ember, akik fiatal korukban nagyon jó barátok voltak, nagyon sok mindenben együtt voltak, és nagyon szerették egymást. Aztán eltávolodott egymástól az életük. Az egyikből egy eléggé súlyos büntetteket elkövető bűnbandának a tagja lett, belesodródott valahogy abba, a másikból pedig nagy nevű, elismert, nagy tekintélyű bíró lett. Egyszer elfogták ezt a bűnözőt, és az ügye éppen ahhoz a bíróhoz került, aki fiatal korában jó barátja volt. A sajtó persze hamar kitudta azt, hogy mi volt a fiatalkori kapcsolatuk, és mindenki várta, hogy hogyan fog ítélkezni a bíró az ügyben. Az nyilvánvaló volt, hogy bűnösnek kell mondja azt, aki egykor barátja volt, hamarosan bebizonyosodott, és egy idő után már ő maga se tagadta, hogy tényleg milyen bűnöket követett el. Várták az ítéletet. A bíró fölment a pulpitusra, és ahogy Amerikában szokás, egyrészt elmondta azt, hogy a legsúlyosabb börtönbüntetést, amit ebben a helyzetben lehet, szabja ki a volt barátjára, vagy, ahogyan ott erre lehetőség volt, a legsúlyosabb lehetséges pénzbüntetést, amellyel megválthatta a börtönbüntetését. Nagy volt a csend a teremben. A bíró ezek után lement a pulpitusról, elővette a csekkfüzetét, kitöltette arra az összegre, amire megbüntette a bűnözőt, és átnyújtotta neki. Ezt tette Jézus Krisztus. A legsúlyosabb büntetést érdemeljük, a halálos büntetést érdemeltük. De Jézus Krisztus kitöltötte a csekkfüzetet, Jézus Krisztus a kereszten meghalt értünk, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Akkor se, ha minden tervünk füstbe megy, mert minden tervünk haszontalan volt. Akkor se, ha minden vagyonunkat visszatartottuk, és nem adtuk tovább azoknak, akiknek Isten küldte. De nem kell így élnünk tovább. Láthatóvá válhat az életünkön, hogy ki a mi Istenünk. Erről szól Jakab levele. Láthatóvá válhat, hogy mi tudjuk, hogy ki a bíró, tudjuk, hogy minek alapján ítél, és ehhez szabjuk az életünket. A bíró az ajtó előtt áll. Tudja azt, hogy mit tervezel, tudja azt, hogy hogyan bánsz a pénzeddel, tudja azt, hogy szegénységedben, vagy hiányaidban kiket vádolsz, kiket kezdesz el bántalmazni, szinte pótcselekvésként, ő mindezt tudja. Azt mondja, hogy várjatok türelemmel, és addig, amit rátok bíztam, adjátok oda azoknak, akiknek rajtatok keresztül küldöm. Addig tervezzetek úgy, hogy komolyan veszitek azt, amit én fontosnak tartok. Figyeljetek én rám. Az ajtó előtt állok. Lesz ítélet. De ha hozzám tartoztok, akkor annál az ítéletnél ti nektek felmentő ítélet fog elhangozni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te megfizetted a mi büntetésünket. Nem aranyon és ezüstön, hanem drága véren, a tiszta és szeplőtelen báránynak a vérén. Váltattunk meg, magasztalunk téged ezért. Köszönjük, hogy a te halálod ott a kereszten, amikor nem támadtad azokat, akik téged támadtak, hanem imádkoztál értük, a világtörténelem legnagyobb győzelmévé lehetett. És köszönjük, hogy ez a győzelem a mi győzelmünk. Könyörgünk, hogy tedd olyanná a mi életünket, formáld olyanná a mi életünket, hogy láthatóvá váljon rajta, hogy te vagy a mi Urunk. Taníts meg adni, úgy, ahogyan te adtál, aki nem tekintetted zsákmánynak, hogy egyenlő vagy az atyával, hanem mindenedet szétosztottad. Aki gazdag létedre szegényé lettél miértünk, hogy mi a te szegénységed árán meggazdagodhassunk. Hálát adunk azért a hatalmas lelki gazdagságért, amelyet nekünk adtál, és neked köszönjük az anyagi javakat is. Taníts bölcsen bánni ezekkel. És köszönjük, hogy tervezhetünk. Köszönjük, hogy fiatalok vagyunk. Köszönjük, hogy sokféle lehetőség áll még előttünk. Köszönjük neked az anyagiakat, az egészségünket. Köszönjük neked a tudásunkat, a képességeinket, a tehetségünket. Kérünk, hogy taníts bölcsen tervezni ezekkel. taníts arra, hogy egyszer eltelik az idő, mindannyiunk ideje eltelik. Könyörgünk, te add meg, hogy készen állhassunk az ítéletre, hogy ne egy haszontalan, felesleges és értelmetlen élet álljon mögöttünk, hanem egy gazdag, egy sokak számára áldássá vált, áldott élet lehessen a miénk. Add, hogy így folytassuk az életünket. Amen.